prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat, ez itt a prémium kategória, a mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek. Ma úgy döntöttünk, hogy ingatlan piaci napot tartunk. Először a Duna House-nak a frissen megjelent negyedéves jelentését tanulmányozzuk vendégünkkel. Milyen trendek, tendenciák azok, amik a cégcsoport stratégiáját jellemzik, illetve hogyan tudott elérni egy ilyen mérföldkőszerű robbanást EBITDA szinten a társaság. Nem mellesleg egyébként a Duna House nagyon ambiciózus terveket, célokat fogalmazott meg. A menedzsment akkor lenne elégedett, hogyha a jelenlegi piaci kapitalizációt akár több mint háromszorozni tudnák 4-5 éves időtávon, úgyhogy ennek a hátterét járjuk körbe. Műsorunk második részében pedig jobban fókuszálunk a budapesti bérleti piacra, illetve arra, hogy a lakó ingatlanárakkal mi fog történni, merre mennek tovább. A stúdióban az egyik fejlesztésekkel foglalkozó társaságnak az ügyvezetője lesz majd a vendégünk.
Ez még mindig a prémium kategória.
Nemrég jelent meg a Duna House csoport negyedéves gyors jelentése, amelyben először szerepelnek az olaszországi akvizíció eredményeit. Egyértelműen mérföldkőről beszélhetünk a csoport életében, hiszen az olasz leányvállalat hitelközvetítési csoport teljes volumenének közel felét adják. Mindez azt jelenti egyébként, hogy a negyedéves árbevétel a Duna House esetében az előző évi bázishoz képest triplázódni tudott. Köszöntjük a vonalban Schilling Dánielt, a Duna House csoport gazdasági igazgatóját. Szervusz!
Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Kezdjük is akkor ezzel az akvizícióval.
Mi abszolút boldogok vagyunk, elégedettek vagyunk azokkal a számokkal, amiket közzé is tettünk a negyedéves jelentésben. Már április elején publikáltuk a főbb volumen számainkat, ahol már látszott az, hogy az olasz lányvállalatok milyen szintű volumen növekedést jelentenek a cégcsoport számára. Ugye aki látta azokat a számokat, annak nem volt feltétlenül meglepetés az, hogy milyen szintű árbevétel ugrás következett be nálunk, de nyilván ez volt most az első alkalom, amikor a teljes cégcsoportot Olaszországgal együtt konszolidáltan EBITDA és eredmény szinten is lehetett látni a számainkban. Abszolút az a véleményünk, hogy ez egy jó célpont volt, fió és egy jó tranzakciós struktúrában vettük meg a társaságot. Ugye azt írtuk a negyedéves jelentésben, hogy van egy piaci volumen csökkenés, azt kiemelném, hogy a piaci csökkenés ellenére, tehát egy ilyen 25%-os hitelvolumen piaci csökkenés ellenére az olasz cég növekedni tudott. Van az olasz piacon most egy nagyon, nagyon jelentős folyamat, egy hosszú távú folyamat, aminek így röviden a lényege az, hogy a hitelközvetítői penetráció az növekszik a piacon belül. Itt historikusan az olasz hitelpiac, az a banki branch alapú értékesítés volt jellemző, és ez a COVID előtt kezdett el növekedni, COVID előtt ilyen 8-9%-os szinten volt, tehát a teljes hitelvolumennek a 8-9%-át bonyolították hitelközvetítők. Ugye ez a COVID alatt a banki fiókbezárások, az elérhetőségnek a hiánya miatt ez terelődött már át a közvetítői csatornára, és ennek a folyamatnak a folytatását látjuk most még így évelején is. Most azt becsüljük, hogy a jelenleg ilyen 20% körül lehet a közvetítőknek a részaránya a piacon.
Van esetleg olyan faktor az olasz piacon, ami a növekedés motorja volt, amellett, hogy a hitelközvetítők szerepe megnőtt a piacon, vagy ez teljes egészében a piac struktúrájának a változásából, azaz a hitelközvetítők megnövekedett súlyából eredeztethető ez a növekedés?
A növekedésnek a gyökereit azt mi abban látjuk, hogy a hitelközvetítőknek a szerepe az növekszik. Viszont ami még fontos, hogy a piacnak nem a teljes vertikuma csökkent itt most az év elején. Két fő termékbe lehet osztani az olasz piacot, van ugye a hagyományos jelzálog termékek, és ez nagyjából egy ilyen 60 milliárd eurós piac, mi ebből évi 1,2 milliárd eurót közvetítünk Olaszországban, és egyébként még nagyjából 1,2 milliárd eurót közvetít a magyarországi és a lengyelországi tevékenységünk is. És van emellett egy másik termék, ezt úgy hívják az olaszok, hogy CQS. Ez egy biztosított személyi kölcsön típusú termék. Ennek az alapja az olasz ellátórendszernek az erőssége, vagy a kiterjedtsége. Minden olasznak dedikált nyugdíjszállája van, és mindenki, aki nagy cégnél dolgozik, az egy ilyen végkielégítési számlát is halmoz fel az évei alatt, és ezt a végkielégítési számlát akkor kapja meg, amikor vagy elküldik, vagy eljön a cégtől. És Olaszországban ez a végkielégítési számla és a nyugdíj számla tud alapjául szolgálni egy ilyen szabad felhasználású hiteltermékeknek, hogy ez a CQS. Vannak különböző ketek, hogy meddig lehet ezzel a fajta termékkel eladósodni, viszont ez egy nagyon biztonságos termék hitelezői oldalról, mivel hogy tehát a nagyvállalatoknak vagy az államnak a garanciája van mögötte. Ennek a default rétje az lényegesen jobb, mint akár egy jelzálog hitelnek a default rétje, és ezt nagyon, nagyon szeretik a bankok, és ennek a típusú terméknek a közvetítésében az olasz piacon a Credipass, tehát a mi lányvállalatunk a legnagyobb szereplő. És még amit erről a termékről tudni érdemes, hogy ez egy historikusan, tehát ez 60-as évek óta létezik, és az elmúlt 60 évben az látszott, hogy ez a termék ez egy viszonylag stabil termék, tehát amikor gazdasági válság van, akkor lehet, hogy a jelzálog hitelvolumenek azok csökkennek, viszont ez a termék ez nem csökken, vagy lehet, hogy még egy kicsit emelkedik is, mert hogy pont ez egy ilyen jó ilyen backup plan az embereknek, akiknek esetleg egy nehéz piaci környezetben is hitelre van szükségük.
2016-ban jelent meg a társaság a tőzsdén, és gyakorlatilag 2022 első negyed évében magasabb EBITDA-t tudtatok termelni, mint 2016 során egész évben. Ez azt mutatja, hogy egyrészt eredményes a középtávú stratégia, másrészt pedig, hogyha valaki figyelmesen elolvassa a közleményt, akkor azt is látni lehet, hogy továbbra is ambiciózus terveitek vannak, hiszen 100 millió eurós piaci kapitalizáció már a rövid távú cél, illetve 4-5 éves időtávon pedig ennél is nagyobb 150-200 millió euró az, amivel elégedettek lennétek. Ezt csak hozzátenném, hogy most olyan 50 millió eurós piaci kapitalizációnál járunk. Ezt akkor értelmezhetik úgy a befektetők, hogyha a menedzsment tervek teljesülnek, akkor itt akár háromszorozni, négyszerezni is lehet majd a részvénnyel?
Hát mi bízunk benne, hogy lehet, és mi azt gondoljuk, hogy amit ugye ki is emeltél, hogy figyelembe véve akár azt is, hogy most gyakorlatilag egy negyed év alatt megtermeljük azt az EBITDA-t, amit még az IPO-kor egy egész év alatt termeltünk meg. Ehhez képest az árfolyamunk pedig a kibocsátáskori 396-szól most egy ilyen 600, tehát most a napokban ilyen 600 forint közeli árfolyamon mozgott. Mi azt érezzük, hogy a piac még ezt a növekedést ezt nem ismeri el, vagy nem áraszta be megfelelően. Most nyilván ez a mi véleményünk, nyilván tőlünk sokkal szakértőbb kollégák, elemzők foglalkoznak a részvénnyel, de a menedzsment álláspontja szerint a részvény jelenleg alul van állózva.
És ugye a középtávú stratégiátok sarkalatos eleme a további nemzetközi terjeszkedés, ugye ez az egyik módja annak, amivel a részvényesi értéket, illetve a piaci kapitalizációt növelni tervezitek. Mik a legfontosabb szempontok, amelyek szerint egyrészt megvizsgáltok egy adott új piacot, hogy érdemesebb belépni vagy sem, illetve amikor azonosítottatok egy attraktív piacot, akkor mik azok a filterek, vagy azok a tényezők, amiket a konkrét akvizíciós célpontok azonosítása során fontosnak tartotok?
Így van, a további akvizíciós növekedés az egy alapvető része a stratégiánknak. Ahogy a múltban sem, úgy a jövőben sem ország alapú célkitűzéseket teszünk, tehát nálunk nem úgy működik a célpontkeresés, hogy kijelölünk egy országot, és akkor abba az országba akarunk mindenképpen belépni, hanem mi olyan egyedi lehetőségeket keresünk, olyan cégeket keresünk, amiknek a saját piacukon van egy meghatározó pozíciója, van egy jó menedzsmentje, és van lehetőség arra, hogy egy, amit a magyar meg a lengyel piacon nekünk nagyon bevált, hogy egy egymásra épülő, egy ilyen szinergikusan működő ingatlan közvetítői és hitelközvetítői tevékenységet kiépítsünk. Hát, hogyha ilyen céget találunk, akkor persze utána jönnek az ország specifikus szempontok, makro szempontok, piaci struktúra szempontjai, de az első az, hogy ki lehessen építeni ezt a szinergiára alapuló kéz a kézben modellt, és például most pont az olasz akvizíció az ilyen volt, hogy van egy nagyon erős pozícióval rendelkező hitelközvetítő, ami elkezdett már kiépíteni egy ingatlan közvetítői lábat, már van 22 irodájuk, de megakadtak ebben a folyamatban. És ide mi be tudunk jönni, be tudjuk hozni az ingatlan közvetítői szaktudást, ugye ez egy nagyon, nagyon fontos, nagyon értékes tudás nekik is, és amit pedig mi kapunk tőlük, az pedig egy fejlett hitelpiacon, hitel és biztosítás közvetítői piacon az a szaktudás, hogy hogyan kell bizonyos termékeket értékesíteni. Nálunk a biztosításnak nagyon kicsi hangsúlya volt az elmúlt években. Ezt majd próbáljuk a jövőben is növelni Magyarországon is és Lengyelországban.
Az elmúlt években Magyarországon fejlesztési projekteket is vittetek. Ezek közül még a Forest Hill projektben nem is zajlott le a teljes átadás. Milyen tapasztalataitok vannak itt? Terveztek a jövőben esetleg további hasonló bevétel, illetve profitnövelő tevékenységet ebben a szegmensben?
Hát az egész fejlesztői tevékenység az nekünk onnan jött, hogy 2016-ban, amikor tőzsdére mentünk, akkor volt egy ilyen piaci lehetőség. Magyarországon nagyon kevés új fejlesztés indult, és volt egyébként a cégcsoportnak ilyen kisméretű lakóingatlan fejlesztésben már tapasztalata, és akkor vettünk három telket, és azokén kezdtünk el egymás után fejleszteni. Most ezzel a Forest Hill megkezdett átadásával gyakorlatilag az utolsó már építés alatt álló projektünk is ki fog futni. Most már nagyon a végén járunk a kivitelezésnek, már a három soros projektből már az első sorban elkezdődtek a lakásátadások, már 2021 utolsó negyedévében, és most tényleg csak ilyen apró ilyen finish van hátra ahhoz, hogy a kivitelezés az teljesen kész legyen. Várhatóan ezeket a lakásokat egy 12 hónapon belül át tudjuk adni. Egyelőre még a teljes projektnek a közel 70%-a van értékesítve, tehát még vannak eladó lakások, de úgy érezzük, hogy ezen a mostani piacon egy olyan projekt, aminek már a bekerülési oldala, tehát az építési költség oldala az már nem mozog. Nagyon jó feltételekkel lehet értékesíteni ezeket a megmaradt lakásokat.
Ja, az értékesítésből várhatóan be fog folyni a jelenlegi piaci kapitalizáció közel negyede, ugye közel 5 milliárd forint a várakozások szerint. Ennek mi lesz várhatóan a sorsa ennek a jelentős összegnek?
Itt még a Forest Hill-ből vált cash flow mellett van még egy másik tétel, nekünk van közel 2 milliárd forintnyi befektetési ingatlanunk. Ezek olyan főleg lakások, amik ki vannak adva itt Budapesten. Ezeket is értékesíteni tervezzük, tehát így összesen már közel 7 milliárd forint az, ami ezekből, tehát a Forest Hill-ből, illetve befektetési ingatlan portfólió értékesítéséből be fog folyni a következő nagyságrendileg 12 hónapon belül. És ugye emellett van egy most a negyedéves jelentésben is közzétettük, hogy van 7 milliárd szabad cash a cégcsoportnak, tehát ezek együtt egy óriási hát ilyen pult jelentenek meglévő pénzeszközt és jövőbeli cash flow-t, amiből tudunk vagy további akvizíciókat, vagy akár ilyen nagyméretű akvizíciót tudunk belőle csinálni, vagy pedig tudunk belőle osztalékot fizetni.
PropTech tevékenység is megjelent tavalyi harmadik negyedévben a cégcsoport életében. Mivel foglalkozik ez az új leányvállalat? Itt mire kell gondolni a középtávú stratégia kapcsán?
A Primze az gyakorlatilag egy olyan rendszer, amin keresztül ingatlan fejlesztőknek tudunk adni egy nagyon hatékony eszközt arra, hogy marketing és értékesítési csatornához jussanak. Gyakorlatilag itt összekapcsoljuk az ingatlan fejlesztőket és az ingatlan közvetítőket. Az ingatlan közvetítő közül nem csak a saját irodáinkat, hanem ez egy nyitott rendszer a teljes piac számára. Ez most Lengyelországban indult el, még egy ilyen early stage tevékenység, amennyiben a kezdeti eredmények visszaigazolják a vállalkozásainkat, akkor tervezzük azt, hogy további országokban is elindítsuk ezt a tevékenységet. Most nyilván ennek azért de az időzítés az nem, ilyen szempontból nem a legjobb, tehát az alapanyagárak emelkedése és a kamatok emelkedése az ingatlan szektorban talán tehát az új építésű szegmenst érinti leginkább, de azért azt látjuk, hogy lesznek olyan projektek, amik fognak indulni, lesz olyan szelete az új építésű piacnak, ami továbbra is működni fog, úgyhogy lesznek ügyfelek, akiket ezzel a termékkel ki lehet szolgálni.
Köszönjük a beszélgetést Schilling Dánielnek, a Dunahouse csoport gazdasági igazgatójának. További szép estét, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm én is, jó hétvégét.
Ez még mindig a prémium kategória.